fél. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Nagyszabású, a gyógyítás fizikai környezetét alapjaiban megújító fejlesztési program indul a Betesda Gyermekkórházban, melynek célja a gyógyító terek korszerűsítése, tájékoztatott a Református Fenntartású Intézmény hétfőn. A közlemény szerint a fejlesztés egy magántámogatásnak köszönhetően valósul meg. Mint írták, a 15 évre szóló együttműködés során a sok évtizedes épületek, műtők és infrastruktúrális rendszerek megújítása valósul meg annak érdekében, hogy a gyerekek biztonságosabb és modernebb környezetben részesülhessenek ellátásban. A Betesda Gyermekkórház évente mintegy 200 ezer gyermeket lát el, akiknek több mint fele vidékről érkezik. A program első ütemében az 1972-ben átadott műtőblokk átfogó felújítása, valamint a radiológiai osztály modernizálása kezdődik meg. A fejlesztések a betegbiztonságot erősítő rendszerekre, a sürgősségi ellátás feltételeire, valamint a betegszállítás és az épületüzemeltetés korszerűsítésére is kiterjednek, részletezték a közleményben. A beruházás első idei ütemében 1 milliárd forint áll rendelkezésre, melyet a következő 15 évben évente 500 millió forintos támogatás követ, így összesen mintegy 7,5 milliárd forint fordítható a fejlesztésekre, közölte az intézmény. Elindult a Millió Lépés tavaszi kihívása Miskolcon is. Március 23-án megkezdődött a kihívás, Magyarország egyik legnagyobb, mozgásra ösztönző közösségi programja, ezúttal a női egészségre irányítja a figyelmet a Gyerünk Anyukám szlogennel. A kihívás végén 100 iskola nyerhet 1-1 millió forint értékű sporteszköztámogatást, ebből 50 nyertest azok közül sorsolnak ki, akik még soha nem nyertek, 50-et pedig az összes résztvevő iskola közül, így minden intézmény számára adott az esély a nyereményre, mondta dr. Grózli Csaba, a Magyar Szervát Ültetettek Szövetségének stratégiai és orvosigazgatója. A játékpiacon a húsvét a tavaszi vásárlási időszak egyik első fontos fordulópontja. A régiójáték friss kutatása szerint a szülők többsége 5 és 10 ezer forint között vásárol ajándékot, jellemzően az ünnep előtti héten, közölte a társaság hétfőn. Felmérésük szerint a húsvéti kosarakban a leggyakrabban édesség, játék és könyv kap helyet, míg a szezon keresletét elsősorban a kreatív, társas és szabadtéri játékok alakítják. könyv vagy mesekönyv nagyjából minden második családban része a húsvéti ajándéknak. Online vásárlásnál az átlagos kosárérték 13 500 forint, az áruházinál 11 000 forint a régiójátéknál. A felmérésben rákérdeztek a családok húsvéti utazási tervére is. A megkérdezettek 44%-a tervez a szünetben utazást, a leggyakrabban említett célpontok között Budapest, Eger, a balatoni városok, Debrecen és Nyíregyháza szerepel. Összességében kedvezőek a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal tavaszi ellenőrzéseinek első tapasztalatai. Az első szakaszban a szakemberek több mint 600 ellenőrzést végeztek, és bár problémák előfordultak, az eredmények összességében kedvezőek, közölte a hivatal hétfőn. A húsvéti sonkákat, tojásokat, kalácsokat, édességeket és alkoholos italokat vizsgálja a hatóság, de olyan kapcsolódó termékeket és területeket is, mint a tojásfesték és az élő nyulárusítás. Összesen 8 esetben indult eljárás, nyomonkövetési hiányosság, valamint lejárt minőség megőrzési idő miatt 30 tétel, összesen több mint 360 kg édesipari alapanyagot összetevőt, illetve készterméket is kivontak a forgalomból. Hozzátették, a húsfeldolgozó létesítmények és hústermék előállítók ellenőrzése során a hatóság több helyen tárt fel higiéniai és nyomonkövetési hiányosságokat. 14 esetben összesen mintegy 1,2 millió forint értékben szabtak ki bírságot az ellenőrök, és 156 kg terméket kivontak a forgalomból. Egy üzemben illegális gyártást is feltártak, a termékeket megsemmisítették, a tevékenységet megtiltották, áll a Nébih közleményében.
Az időjárásról.
Erősen felhős, borult marad az idő, az ország keleti kétharmadán többfelé várható esőzápor, a legtöbb csapadék a déli tájakon hullhat, egyes körzetekben jelentős mennyiség is összegyűlhet. Kedden borult lesz az ég és több helyen várható esőzápor, az északi-északnyugati szél többfelé megerősödik. A hőmérséklet kedden délután 6 és 11 fok között lesz.
Európa Rádió híreit hallották. ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Kedves hallgatóink, a miskolci Bársony János Római Katolikus Általános Iskola kiemelten kezeli a teremtésvédelmet, és aktív szerepet vállal a szemléletformálásban. Teremtésvédelmi tevékenységei között a Bársony iskolában megjelenik például a teremtésvédelmi vetélkedő. Az iskola első alkalommal ősszel rendezte meg Teremt és Véd címmel teremtésvédelmi vetélkedőjét, melynek célja a teremtésvédelem játékos megismertetése volt. Az intézmény elnyerte a teremtésvédő iskola címet is, melyet 2025 és 2028 között birtokolhat. A 2024-25-ös tanévben a munkaterv hitéleti és természettudományos célokat is egyaránt tartalmaz. Az iskola a napokban közös gondolkodásra és tudásmegosztásra hívta össze Miskolc Katolikus Közoktatási Intézményeinek teremtésvédelmi felelőseit. A hulladékgazdálkodás a teremtett világ védelmében címmel Kovács Bence Ferenc, a Mirehu Kft. Környezetmérnöke tartott előadást, de az iskola diákjaitól Szent Ferenc legendájáról is hallhattak a jelenlévők, és a jó gyakorlatot is megosztották egymással a delegáltak. Itt vagyunk a Bársony János Katolikus Általános Iskolában, és egy teremtésvédelmi napra kapott meghívót. Mi volt a téma, amiben elő kellett adni?
Igen, a hulladékgazdálkodás szerepe a teremtett világunk megvédésé érdekében. Gyakorlatilag ez volt a központi téma az előadásnak. Ez egy érdekes felvetés, mert ebből a nézőpontból a szakmában ritkán szoktunk megnyilvánulni. Számomra egy izgalmas kihívás is volt, hogy milyen információkat tudok átadni.
És milyen információkat tudott átadni? Mi az, amivel hasznosan be tud épülni egy iskolai oktatásban?
Alapvetően a Mirehu Nonprofit Kft.-nek van egy szemléletformáló programja. Ez körülbelül 5 év óta egy folyamatosan fejlődő összetett program, ahol diákokat, elsősorban diákokat hívunk és várunk a telephelyünkre. Megyünk ki iskolákba, illetve külsős helyszínekre is, de a telephelyünk van berendezkedve arra, hogy minél szélesebb körben tudjunk egy szemléletformálási programot létrehozni. Alapvetően az a kiinduló pontunk, hogy a hulladékgazdálkodásban is megfigyelhető az, hogy a műszaki megoldások, illetve a jogi megoldások az nem biztos, hogy teljes körben lefedik a változásnak a megoldási palettáját, és szeretnénk ezen túllépve egyfajta oktatási tevékenységbe is részt venni, amit talán erkölcsi oldalról is érdemes megvizsgálni, mert azt gondoljuk, hogy így lesz hathatós változás a hulladékgazdálkodásban is.
És mégpedig hogy lehet erkölcsi oldalról megvizsgálni ezt a területet?
Hogy mit jelent az, hogy valami hulladékká válik, ez egy nagyon izgalmas kérdés, erről szakmán belül is évtizedes vita van, van egy jogszabályi környezet, és van nyilván egy gyakorlati környezet. A jogszabály az azt mondja ki, hogyha valaki lemond egy tárgyról, vagy lemondani kényszerül, abból hulladék lesz. De azt látjuk, a valós életben ez nem így működik. Azért, mert én megveszek egy új tárgyat a boltba, kilépek a boltból, és azt kidobom a kukába, attól még valójában nem lesz hulladék, jogszabályi értelemben viszont igen. És szeretnénk azokat az életben sokszor egyébként kézenfekvő dolgokat felnagyítani, vagy bemutatni a diákok számára, hogy lehet valójában megelőzni, hogy egy tárgyból hulladék keletkezzen. Erre nagyon sok példa van, mi azt az utat járjuk, hogy egy élmény alapú oktatási szinten bemutatjuk, hogy mit jelent manapság, hogyha nem jó, megfelelő helyre kerül akár kukákba a hulladék rajtunk, milyen döntések múlnak, illetve egy-egy kis hiba, az a végén összeáll egy nagy hibává, mi ezt látjuk napi szinten, ezt is be tudjuk mutatni, illetve mi lenne az az ideális út, amit napi szinten, akár egy diák, vagy egy felnőtt is, minden gond nélkül meg tud ugrani.
Mik azok a kis hibák, ami végül is egy nagyobbat okoz?
Klasszikusan az, hogy nem megfelelő hulladékgyűjtő edénybe dobjuk, kukába dobjuk a hulladékainkat, ezt napi szinten látjuk. Ugye manapság már házhoz menő gyűjtés keretében valamilyen szinten mindenkinek biztosított a hulladékok szétválogatása és a szelektív gyűjtése. És azt látjuk, hogy például a klasszikus szelektív csomagolási kukába nagyon sok oda nem illő szemét kerül. Ezt nagyjából úgy kell elképzelni, hogy ami összegyűjtünk kukákból, annak a közelfele, a kisebbik fele az nem odavaló. De nekünk szét kell válogatni az odavalót is, külön hulladéktípus frakció szerint, meg van mellette még kb. Egy 45%, amit nem is kéne, hogy bekerüljön a rendszerbe, de azt is ki kell belőle válogatnunk. Nyilván ez többféle oldalról is problémát jelent, műszaki oldalról is egy nehézséget jelent, anyagi oldalról sem túl hatékony a történet. Ez például egy klasszikusan rossz metódus, amit nagyon sokan napi szinten rosszul osztályoznak.
És ezt hogy fogják tudni megoldani? Ezt nem egyik pillanatra a másikra, több év, tized, sőt 50-100 évek kellene ahhoz, hogy ez úgy menjen, ahogy önök is szeretnék, de szerintem sose fog úgy menni.
Nyilván az ideális világkép ebből a szempontból egy nagyon távoli időpontban van, ha egyáltalán van. Én azonban mindig egy pozitív lelkülettel gondolok erre. Nem kell olyan sok időt visszamenni, ha megnézzük, hogy 20-25 évvel ezelőtt mi volt ma Magyarországon, hogy ilyen, hogy sárga kukkal nem is nagyon hallottunk, nem is tudtuk elképzelni, hogy lehet külön gyűjteni az üveget, a műanyagokat, vagy például ekkora mennyiségű PET palack visszaváltás, az hogy tud működni, ezt még 5-6 évvel ezelőtt is úgy kérdéseket vetett volna fel Magyarországon, és működik a rendszer minden nehézségével és minden hát bevezetett változással. Nyilván egy kicsit alakul is a rendszer, kell neki idő, hogy kiforja magát, de nagyon sokat tudunk változtatni, és ha nem is a legtökéletesebb idilli állapotot tudjuk elérni, de tudunk javítani az idővel, akár a szemléletnek is a változásán. Itt talán még fontosabb lenne, hogy ha már a szemléletváltozás megvan, akkor a tudatos cselekvés is valahogy beépüljön a mindennapunkba.
Kiket kell önöknek meggyőzni? A gyerekeket, vagy a gyerekek szüleit? Mert hát azért a rossz példát látnak, és bizony látnak, akkor nagyon nehéz még a gyerekeket is a helyes irányba terelni.
Így igaz. Alapvetően mi azt vettük észre, hogy a legfogékonyabb korosztály az az általános iskola alsó tagozatos korosztály, tehát ott talán a legjobb elérni azt a hatást, amit mi szeretnénk az információváltadással. Ezeket mindig ilyen élmény alapba próbáljuk becsomagolni, és azt sem mondom, hogy titkolt célunk, hogy a gyerekek környezet tudatosságával egy kicsit a szülőket is neveljük. Tehát, hogyha valamit megtanul nálunk, hogy mit, hogy érdemes gyűjteni, és ezt otthon úgy csinálja, akkor talán az egy példa lehet a szülő számára is, hogy más fajta utat válasszon.
Hogyha a cégtől akár ön, akár más kollégája eljön egy ilyen rendezvényre, akkor miben reménykednek, vagy milyen céllal jönnek önök? Mert hát itt felnőtteknek adnak elő.
Fontosnak tartjuk, hogy a tanárok vagy a döntéshozók irányából is legyen egyfajta folyamatos érdeklődés a hulladékgazdálkodás felé, és ezért örülünk annak a lehetőségnek, hogyha meghívnak bennünket. Itt talán el tudunk olyan gondolatokat is juttatni, hogy mit kell csinálni egy iskolába, ebből a nézőpontból mi az, amit javaslunk oktatás oldaláról. Mindig nagyon szeretjük, hogyha az a csoport, ami iskolából érkezik hozzánk, már kap egyfajta felkészítést is. Szeretjük azt, hogyha amit akár egy osztályfőnöki óra keretében az osztályfőnök az iskolában el tud mondani a diákoknak, hogy már nekünk kell ilyen kezdeni mondjuk alapinformációk vagy fogalmak magyarázatával a foglalkozás, hanem legyen egyfajta kiinduló pont, amire tudunk építeni. Ezért is tartjuk fontosnak, hogyha tanároknak tarthatunk előadásokat.
Környezetmérnökként hogy látja itt Miskolcon, vagy Miskolc környékén, közvetlen környékén mi okozza a legnagyobb problémát, hogyha a környezetvédelemről beszélünk?
Maradnék a hulladékgazdálkodáson belül, nagyon széles a történet. Én talán a legnagyobb problémának azt látom, hogy az emberi döntésekben van egy olyan kollektív tudat, hogy az én döntésem az igazándiból nem számít, mert itt vannak a nagy szennyező cégek globális szinten, igazándiból én bármit csinálok, az a globális szennyezés, az nem fog se próba, se kontrába megjelenni. Ez egy folyamatos harc talán a tudat megváltoztatása ellen, vagy mellett. Én mindig azt mondom, hogy minden emberi élet fontos, ott a döntéseknek súlya van. Hiszek abban, hogy az emberi élet az egy ajándék, egyszerű és megismételhetetlen. És olyan dolgok sorsa fordulhat meg rajta, ami előrébb tudja vinni akár a közösségünket, vagy a teremtett világgal való kapcsolatunkat is. És fontosnak tartom azt, hogy az egyéni döntéseinkbe, hogyha még nagy látószögből ez úgy is néz ki, hogy jelentéktelen döntés, de mi magunknak tartsuk akár magunk miatt is fontosnak, és tudjunk helyesen cselekedni.
Tehát akkor végül is mehet pozitív irányba a miskolci teremtett környezetnek az ápolása?
Abszolút, én ezt nagyon pozitívan látom. Szerintem csak így is érdemes ezt szemlélni. Ha globális szinten nehézségeink is vannak, de lokális szinten tudunk változtatni dolgokon, és azt gondolom, hogy egyébként változik is. Nagyon sok minden jó és fejlődő irányba van. Erről talán kevesebbet szoktunk beszélni, de azt gondolom, hogy ezt az irányt érdemes megtartani.
Igazgatónő, teremtésvédelmi konferencia, workshop, nap volt itt a Bársony János Katolikus Általános Iskolában. Tavaly volt, ha jól emlékszem, az első, ugye? Most a második. Mi volt a kettő között a különbség? Ugyanúgy építették fel most, mint tavaly, vagy kicsit azért változtattak a kezdeti tapasztalatok után?
Huskó Orsolya, a Miskolci Bársony János Római Katolikus Általános Iskola igazgatója.
Maga a téma, ami változott, ugyan teremtésvédelem, de a tavalyit a Laudato Si-re építettük fel. Ugye ez Ferenc pápának az enciklikája, amiben a teremtésvédelemre hívja fel a figyelmet. Ez akkor csoportosult, ugye faültetés volt, kettes óra volt, ami szintén a teremtésvédelemmel kapcsolatos volt. És most pedig ugye az ihlette meg számunkra ezt a napot, hogy 800 éve halt meg Assisi Szent Ferenc, és a halálának az 800 éves évfordulójára Leó pápa rendkívüli szentévet hirdetett meg. Érdekes volt, mert január 7-én jöttem haza Rómából, amikor lezárták a szentévet, lezárásra került, ott voltam a Szent Kapuk bezárásánál, és egy kicsit szomorú is voltam, hogy véget ért ez a csodálatos év, ami ugye a jubileumi szentév volt, és hát ugye 8 évet kellett volna a következő rendkívüli szentévre várni, és erre fel pár nap múlva megjelent január 10-én ünnepélyesen kihirdették, hogy Assisi külső kerületében álló porcinkulai angyalos boldogasszony bazilikában Szent Ferenc tranzitusának 800. évfordulóját, ami ugye azt jelenti, hogy átmenet, átköltözött a földi életből a jobb létre, és ettől kezdve 2026. január 10-től 2027. január 10-ig egy rendkívüli szentév van. És ennek következtében hát most Szent Ferenc állt a középpontban, így az előadásunk, a nyitó előadás, amit főtisztelendő Gubala Róbert atya iskolánk lelkipásztora tartott, szintén Szent Ferencről szólt, utána a gyerekeknek volt 8. és 6. felsős gyerekeknek egy színdarab bemutatásra került, ami szintén Szent Ferenc életéből egy-egy mozzanatot ragadt meg, majd főtisztelendő Szabó József atya beszélt a teremtésvédelemről, amit a Biblia alapján, tehát a teremtésről magáról bibliai mozzanatokat tett bele, akár az Ószövetség, akár az Új Szövetséget nézve, hogy hogyan is kapcsolódik ehhez a témához. majd a teremtésvédelmi referensek, akik érkeztek a római katolikus iskolákból, illetve igazgatók, ők számoltak be egy ilyen rövid megosztásban arról, hogy náluk hogyan folyik a teremtésvédelem, jó gyakorlatokat hallhattunk, ezután pedig online előadásba kapcsoltuk be dr. Szabó Esztert, a Naphidnusz Teremtésvédelmi Egyesület képviselőjét, és ő a Teremtésvilág körforgása a komposztálásban címmel tartott egy előadást, majd pedig a Mirehútól hallgathattuk meg Kovács Bencét, aki a hulladékgazdálkodás szerepe a teremtett világ védelmében címmel tartott előadást nekünk. És hát ugye a naphimnusszal zárult a mai napunk. Ez így nézett ki.
Igazgatónő, mondja már el nekünk, ugye vannak hallgatóink között olyanok, akik nem tudják, hogy miért pont Szent Ferenc. Miért az ő éve az mostani?
Szent Ferencről, amit tudnunk kell, ugye ő a kis üdvöske, aki gyakorlatilag az ő életében ugye ki akart jutni a Szentföldre, de ez nem sikerült, és akkor a Perugiával vívott háború után hazatér, és ugye azt a gazdag életet, amit eddig élt, azt ott hagyja, és felépíti Isten templomát, tehát az új templomot szeretne sziklát-sziklára halmozva építeni, de hát akkor rá fog jönni, hogy ez mégsem ezt kívánja tőle, hanem egy kivonulást, és ugye a harmadik Ince pápának köszönhetően ugye szerzetes rendi alapulnak, és mindenben meglátta. Tehát ugye vannak a legendái, a gúbiói farkas története, vagy a madaraknak prédikál, tehát mindaz a teremtett világ, ami körbevette, ezért fontos számunkra a teremtésvédelem szempontjából Szent Ferenc, mert ő ez a fajta visszavonultsága, és minden természeti kincsben meglátni a jót, ezért választjuk őt ebből a szempontból is a teremtésvédelemhez kapcsolódóan.
Hogyan értékeli igazgatónő ezt a mai napot? Mennyire volt hasznos?
Én úgy látom, hogy a kollégák elfogadták a meghívásainkat, és jól érezték magukat, tudtunk tanulni egymás iskoláinak a munkáiból, úgyhogy én úgy látom, hogy a következő évben is nekivághatunk egy ilyen konferenciának. Hatékony volt.
Az mit jelent, hogy a Bársony János Intézmény Teremtésvédelmi Iskola?
Hát ökoiskola is vagyunk, a teremtésvédelem az pedig a katolikus egyházon belül egyfajta katolikus ökoiskola szemléletet jelentene, tehát hogy egy picit a hittel is át van itatva ez a szemlélet, talán így tudnám röviden meg tömören megfogalmazni.
A hit mellett mit kell még ahhoz teljesíteni, hogy ezt megkapja egy intézmény?
Pályázni kellett erre a címre, és a pályázat után megkaptuk ezt a lehetőséget, hogy így tudjunk tovább működni.
Ezt a mai konferenciát, vagy mai teremtésvédelmi napot a gyerekeknek hogy fogják tudni átadni a pedagógusok, akik részt vettek rajta? Hogyan fognak tudni ebből kamatoztatni a gyerekek?
Hát a Mirehúhoz el tudnak látogatni, akkor a hulladékgyűjtésben, tehát a papírgyűjtésünk az van, akkor emellett a szelektív hulladékgyűjtésben és a komposztálásban. De hát nagyon sok ilyen programunk van, tehát például a fenntarthatósági témahét keretében is. Tehát ezekre mind sor kerül, ezekre a programokra.
Az intézmény hány éve váltott fenntartót?
3. Ez a 3. tanévünk.
Ha 3 évben keresztül kellene egy kivonatot készíteni, akkor merre felé, hogyan fejlődött az intézmény? A lelkiség egyértelmű, ugye megváltozott teljesen.
Igen, a lelkiség az megváltozott, ez főleg az alsó tagozatban nagyon érezteti a hatását, tehát a nevelésben ez nagyon sokat jelent, és úgy látjuk, hogy ezek a kis ima alkalmaik, ugye ezek a lelki percek úgy elindítják az ő kis lelküket is. Gazdaságilag is változott a helyzet, önálló gazdálkodók vagyunk, villamos hálózat újult meg teljesen az A-épületben, vizes blokkok újultak meg, tantermi bútorokat kaptunk, tehát elég sok fejlődésen ment keresztül az intézmény.
Mi az, ami mondjuk ez évben, vagy a belátható időn belüli távon meg fog valósulni az intézményben?
Hát még ezt nem tudjuk, mert még a gazdasági tanács nem ült össze, tehát nyilván akkor tudjuk, a vágyaink vannak, inkább ezt mondhatnám.
Na és milyen vágyak vannak?
Szeretnénk nyilván egy kápolnát most már, szeretnénk a külső bútorzatokat megújítani, tehát ezek a B-épületben kellene a vizes blokkokat és a villamoshálózat, villamoshálózatot megújítani, és a tetőt nem mondtam, hogy miért, a tetőcserék is megtörténtek, tehát a tetőzet az már teljesen megújult. A beázásokat így el tudjuk kerülni.
Ezt tudom, hogy tanár vagy igazgatónőnek ez régi álma volt, hogy a tetőt helyrehozzák, de talán jó, ha jól emlékszem, akkor sátortetőt szerettek volna, és azt is lehetett volna hasznosítani azt hát a
igen,
területet.
Igen, most nyilván az építkezéssel jár együtt, tehát most még ott nem tartunk, hogy újabb építkezések legyenek.
És akkor egy kérdést nem hagyjatok ki, amit már nagyon régóta szeretné igazgatóni, meg a kollégák is. Egy tornaterem. Ugye a mostani azért elég kicsi, meg folyamatosan használják, kevés a mozgási lehetőség. Ez ügyben tudtak-e valamit előrelépni, haladni?
Hát mi beadtuk mindig a kérelmünket, de egyelőre még ez áll ez a téma, sajnos.
Kedves hallgatóink, a miskolci Bársony János Római Katolikus Általános Iskola kiemelten kezeli a teremtésvédelmet, és aktív szerepet vállal a szemléletformálásban. Teremtésvédelmi tevékenységei között a Bársony iskolában megjelenik például a teremtésvédelmi vetélkedő. Az iskola első alkalommal ősszel rendezte meg Teremt és Véd címmel teremtésvédelmi vetélkedőjét, melynek célja a teremtésvédelem játékos megismertetése volt. Az intézmény elnyerte a teremtésvédő iskola címet is, melyet 2025 és 2028 között birtokolhat. A 2024-25-ös tanévben a munkaterv hitéleti és természettudományos célokat is egyaránt tartalmaz. Az iskola a napokban közös gondolkodásra és tudásmegosztásra hívta össze Miskolc katolikus közoktatási intézményeinek teremtésvédelmi felelőseit. A hulladékgazdálkodás a teremtett világ védelmében címmel Kovács Bence Ferenc, a Mirehu Kft. Környezetmérnöke tartott előadást, de az iskola diákjaitól Szent Ferenc legendájáról is hallhattak a jelenlévők, és a jó gyakorlatot is megosztották egymással a delegáltak.
Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Rebeka.
Kedves hallgatóink, megnyílt a Magyar vagyok határtalanul rajzpályázat kiállítás Miskolcon. Az alkotások ezúttal is Miskolc város polgármesteri hivatalának aulájában tekinthetők meg. Összesen majdnem 400 pályamű érkezett be 34 iskolából, melyből 13 intézmény református, 9 pedig határon túli. Ez utóbbi iskolák összesen 42 pályamunkát küldtek be a felhívásra. A kiállításon helyhiány miatt csak 144 alkotást tekinthető meg, melyből 44 a díjazott. A rajzpályázat célja, hogy lehetőséget adjanak a legfiatalabbaknak arra, hogy a művészet nyelvén valljanak magyarságukról, hitükről és összetartozásukról. Sütő Dávid Pelé összeállítását hallják.
Orosznék Kvaszta Noémivel, a komlóstetői református általános iskola igazgatójával, és Nagyné Ferenc Judit igazgató helyettessel beszélgetek. De akkor igazgatóasszony, mi is az a mai alkalom, miért jelentős ez a kiállítás, amin itt vagyunk most?
Azért jelentős, mert a komlóstetői református általános iskola életében ez a Magyar vagyok határtalanul rajzpályázat már 27 évet élt meg. Amikor 27 évvel ezelőtt ez a kezdeményezés elindult, a cél egyértelműen az volt, hogy lehetőséget adjunk a legfiatalabbaknak, hogy a művészet nyelvén valljanak magyarságukról, hitükről és az összetartozásunkról. Az, hogy ma is itt vagyunk, bizonyítja, hogy a magyarság gyökerei mélyek, a közösség pedig élő és erős.
Körülbelül mennyi alkotás érkezett, honnan érkeztek alkotások, igazgató helyettes asszony a számok nagy tudója?
Igen, akkor mondanám, hogy a mostani versenyünkre 388 pályamű érkezett 34 iskolából, ebből 13 iskola református, 9 intézményünk pedig határon túli, 42 pályamunkát küldött nekünk. Ezen a kiállításon most 144 alkotás tekinthető meg, és 40 mű díjazott.
Milyen témákkal készülnek a fiatalok, igazgatóasszony, hogyan látja, hogyan tudják párhuzamba helyezni a március 15-ét, a magyarságot, miként jelennek meg ezek az alkotásokon?
Az alkotók, az ifjú alkotók ezerféle színben, ezerféle formában látják magyarságukat és magyar gyökereiket, és ezekben a rajzokban felvonultatják a magyar kultúra, a magyar hagyományok, a magyar irodalomnak, a történelemnek az összes eddigi emlékét és lenyomatát. És minden évben megújul. Tehát minden évben újat kapunk, mindig új látásmódot a fiataloktól.
Most milyen új látásmódok voltak? Mostani generáció hogyan látja a nemzeti ünnepünket, vagy a magyarságunkat? Esetleg, ha van olyan, ami igazgatóasszonynak is kifejezetten tetszett, amit tudom, nehéz kiemelni ennyi alkotás közül.
Az én szívemet az mindig megdobogtatja, amikor a magyar irodalmi emlékek kerülnek egy-egy alkotás középpontjába. Ilyenből van most az idén is több alkotás is, és nyilván nehéz mindig kiemelni egyet, én nem is tudok, mert ez a kiállítás a bizonyítéka annak, hogy tényleg vannak a jók, a jobbak és a legjobbak. Tehát csak jó pályázatok, kiváló pályázatok érkeztek az idén is, és az irodalom egyébként az mindig az, ami megszólítja a fiatalokat.
igazgatóhelyettes asszony, milyen korosztály, milyen témák, illetve milyen technikával volt hirdetve, vannak-e ilyen úgymond szabályok?
Pályázatunkat három korosztálynak hirdetjük ki, alsó tagozatos gyerekeknek, felső tagozatos gyerekeknek és középiskolásoknak, és szabadon választott technikával jeleníthetik meg mindazt, ami a magyar történelemhez, kultúrához kapcsolódik.
László Szilviával, a Komlóstetői Református Általános Iskola vizuális kultúra tanárával folytatom az összeállítást. Hogyan készítette fel a diákokat erre a pályázatra?
Nagyon sok beszélgetés előzte meg, és hát a magyarságukat igyekeztem ápolni és előszedni. Például a szer etet, a gyűl ölet, a csodálatos magyar nyelvünk szavaival indítottam az egész felkészítést.
Hogyan látjam, hogy a felkészítés alatt mennyire fogékonyak a fiatalok, akár a magyarság tudatunkra, a kultúrára, vagy akár a nemzeti ünnepünkkel kapcsolatos információkra?
Szerintem nagyon nyitottak. Minél kisebbek, annál inkább. Az idősebbeket már inkább más dolgok érdeklik, de a kicsik rendkívül fogékonyak voltak.
És az órákon hogyan készültek el a rajzok, miként munkálták ki az alkotásokat?
Sok-sok időt kellett hagynom rá, segítettem őket képekkel is, de nagyon sok alkotás született saját kútfőből, és arra biztattam őket, hogy saját ötleteiket, a lelkükből szedjék elő a képeket, a megálmodott dolgokat tegyék le a papírra.
És milyen alkotások születtek, miket ábrázoltak a fiatalok, miket rajzoltak, miket festettek?
Ebben az évben rengeteg csodaszarvasunk született. Külön szekció van itt a legelején, az őseink témakörben. Azon kívül a mesevilágunk, a népművészetünk és a hungarikumok. E körül csoportosítottam össze a kiállított munkákat is.
Milyen technikával készültek az alkotások, hogyan készítették el őket?
A tavalyihoz hasonló technikákat használtak. Akvarell, pasztell, olaj, porpasztell, szénnel készültek munkák, grafikák készültek, illetve érkezett még egy különlegesség is. Ez egy dombornyomásos tarsoly lemez megmunkálás utánoz igazából.
Hogyan látja a március 15-e, mennyire fontos a fiataloknak, az iskolásoknak, mennyire hordják még a szívükben ezt?
Olyan műsorokkal készülnek szerintem minden iskolában, hogy megszólítsák őket. Nyilván nekik már nem azt jelenti, amit a mi generációinknak, de én azt gondolom, hogy ezekkel a műsorokkal, ezzel a hagyományápolással mindenféleképpen igyekszünk a szívükhöz közelíteni. És tulajdonképpen ez az egész kiállítás is erről szól, hogy magyar vagyok határtalanul.
Ha jól tudom, akkor a zsűrizésbe is részt vesz tanárnő. Mennyire nehéz munka a zsűrizés? Hogyan zajlik itt a kiállításnak a zsűrizése?
A beérkezett munkákat iskolánként kidobáljuk így a földre, és hát azokat szedjük ki, amik a legkevésbé jól sikerültek, és aztán megpróbáljuk a megmaradt munkákból kiválogatni a díjazottakat. Úgyhogy így lett végül is 40 díjazottunk. És nagyon sok olyan munka kimaradt még a kiállításból helyhiány miatt, akiket szívesen kiraktunk volna, csak egyszerűen nem volt annyi helyünk.
És amúgy mennyire nehéz a zsűri munkája? Hány főből áll egyáltalán a zsűri, és mennyire nehéz az önök munkája, úgymond szakmai szemmel, mennyire nehéz válogatni?
Nehéz is, de ugyanakkor a szívünk repes, amikor látjuk ezt a sok gyönyörű gyermekmunkát, hogy hány főből állt a zsűri, akitől én örököltem a pedagógiai elődöm, és az egész Magyar vagyok kiállításnak a megálmodója, aki 26 évvel ezelőtt megálmodta ezt az egészet, ő a fő zsűritag, az elnökünk. Magyar tanár is részt vesz benne, én is részt vett, igazgató helyettes nőnén is az alsó tagozat képviselője.
Hogyan látja a technikák, hogyan fejlődnek, mennyire változnak, akár mondjuk az elmúlt évekhez képest, hogyan fejlődnek a diákok?
Nem a technikában látom a fejlettséget, mert hogy ez, tehát már újabb technikákat szinte nem tudunk kitalálni, mert annyira sokféle technikával vannak jelen a diákok. Inkább abban látom a fejlettséget, hogy a nézőpont változott, mint ahogy itt az első rajzon is, például egy alulnézetből látunk egy táncoló párost. Tehát egyre különlegesebb, színesebb ilyen szempontból a paletta.
Volt esetleg kedvenc, bár tudom, hogy egy több darabos kiállításból nehéz kiemelni, meg nem is illik, de volt esetleg olyan, ami az ön szívéhez közel áll.
Igen, és csináltak is egy riportot az alkotóval, a legelső kislány, akit sikerült szóra bírni, az ő, neki két alkotása is van kint, az egyik a dobszerda, egy sámán dobos, és az én tanítványom, úgyhogy mindenféleképpen nagyon közel áll a saját felkészítésem, saját beletett szívem, lelkem is benne van, és a másik munkája pedig a Kukorica Jánosnak, a János Vitéznek a feldolgozása.
És akkor Szentkúti Barbarával, tornaaljai pedagógussal beszélgetek. Honnan tudtak erről a pályázatról, miként érkeztek ide?
Általában a vezetőség szokott minket értesíteni, hogyha e-mailt kapnak bizonyos rajzversenyekről. Vettünk részt több ilyen rajzversenyen, egyszer egy határtalanul magyar vagyok ugyanilyen szintűn, és ott nyertünk is pénzdíjat. Szóval szeretünk becsatlakozni a... Lényegében a mi nekünk ez külhon, de lényegében a saját nemzetünknek a rajzpályázatába is, és általában azért próbálunk sikeresek is lenni, és sikerül is.
A mai alkalomra mivel készültek, hányan jöttek, és milyen alkotásokkal készültek?
Két díjazottunk van, egy második osztályos kislányunk, és egy negyedik osztályos kislányunk nyert a pályázaton.
A rajzokon még szerepelnek, milyen témát dolgoztak fel?
Próbáltunk olyat kitalálni, ami nem megszokott. A kislányunk ilyen másodikos, ő neki egy magyar bélyeget választottunk, a régi egyforintosat, és a palóc mintát festette meg. A kislány, aki pedig a tanítónének a tanítványát, csodaszarvast festette meg, és azzal nyert.
Akár a március 15-e, vagy maga ez a pályázat, a magyar vagyok határtalanul, ez mint jelent önöknek, vagy a magyar kultúra?
Nagyon sokat jelent, próbáljuk átadni gyermekeinknek is, lényegében minden magyar ünnepet, ami itt önöknél van, mi megünnepeljük úgy szintén az iskolákba, és készülünk rá, vagy versenyekkel, rajzversenyekkel gondolom, vagy szavaló versenyekkel, vagy pedig különböző foglalkozásokkal.
És akkor Munkácsi Noémivel, a Komlóstetői Református Általános Iskola 5. osztályos diákjával folytatom az összeállítást. Miért is indultál ezen a rajzversenyen? Honnan jött az ötlet, hogy elindulj?
A rajztanárom beszélt róla, László Szilvia, hogy ugye mi rajzorán mindig pályázatra szoktunk csinálni a rajzokat, és ő adta az ötletet, hogy dobszerdát csináljak.
És... hány művel készültél? Említetted, hogy több műved is van.
Kettő.
És mik szerepelnek rajta, hogyan készültek, mekkora munka volt elkészíteni?
Sok idő volt elkészíteni, akrilfestékkel csináltam, úgymond ilyen megzsírkrétával is dolgoztam, pasztelkrétával.
És miket láthatunk rajta?
Az egyik az órai munka volt, de úgy döntött a tanárom, hogy berakja a pályázatra. Az egyik, ahogy János Vitéz lovagol a griffmadáron, a másik az pedig a valami dobszerda, nem tudom pontosan a nevét, sámán dobolás.
És akkor Balla Bencével, a Vörös Marti Mihály Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjával beszélgetek. Te milyen művel készültél, hány művet szerepel itt a kiállításon, illetve honnan hallottatok róla?
Csak egy művem szerepel a kiállításban, de minden évben indultam erre a rajzversenyre. Csak most nyertem, és nagyon sokféle tárgy szerepel ebben a művben. Az egyik, az nekem ilyen személyes kedvencem, egy fekete kerámia, ami eléggé... engem mutat, mert én keramikusnak készülök. Ez nagyon közel áll hozzám.
És még a fekete kerámián kívül mi szerepel még a képeken, hiszen egy nagyon kimunkált művet láthatunk itt.
Egy faragott kürt, meg egy csikós kulacs is szerepel rajta, ami eléggé nehéz volt elkészíteni, mert nagyon nem találtam róluk képeket. És tényleg sok idő kellett hozzá, hogy kifessem, mert tussal festettem, és tűfélccel rajzoltam körül.
És miért pont ezeket a tárgyakat választottad? Gondolom azért némi köze van, kapcsolódik a március 15-éhez, vagy a magyarsághoz, a nemzeti ünnepünkhöz.
A március 15-éhez közvetlenül annyira nem, de a kürtön szerepel egy magyar címer, ami azért eléggé kapcsolódik a március 15-höz. Ezek azért tényleg olyan hungarikumok, amik nagyon a magyarságot reprezentálja.
Balla Boglárkával, a Vörös Marti Mihály Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjával folytatom az összeállítást. Te milyen rajzokkal, mikkel készültél itt a mai kiállításra?
Egy tanyával és még egy tanyával. Az egyikben egy tyúk van, a másikban inkább a tehenek és a bárányok, meg a többi állatok és egy ház van. Ezek a rajzok is tussal készültek.
És mi ihletett, miért ezeket a témákat, miért a tanyasi témát választottad?
Elég érdekel az ilyen tanyasi élet, milyen lehetett régen, miket hordhattak, hogyan viselkedhettek, és emiatt gondoltam.
És mennyi idő volt, mekkora munka volt elkészíteni ezeket az alkotásokat?
1-2 hét volt csak.
Március 15-éhez is kapcsolódik ugye ez a kiállítás, ez a rajzpályázat. Te alkotásaid esetleg hogyan kapcsolódnak így a nemzeti ünnepünkhöz, vagy a magyarsághoz, ezt te hogyan látod?
A március 15-éhez nem nagyon, de a állattartás, meg az ilyenek Magyarországon is vannak, úgyhogy így emiatt.
Kedves hallgatóink, megnyílt a Magyar vagyok határtalanul rajzpályázat kiállítás Miskolcon. Az alkotások ezúttal is Miskolc város polgármesteri hivatalának aulájában tekinthetők meg. Összesen majdnem 400 pályamű érkezett be 34 iskolából, melyből 13 intézmény református, 9 pedig határon túli. Ez utóbbi iskolák összesen 42 pályamunkát küldtek be a felhívásra. A kiállításon helyhiány miatt csak 144 alkotást tekinthető meg, melyből 44 a díjazott. A rajzpályázat célja, hogy lehetőséget adjanak a legfiatalabbaknak arra, hogy a művészet nyelvén valljanak magyarságukról, hitükről és összetartozásukról. Sütő Dávid Pelé összeállítását hallották.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta.
Szavak, mit átadnak, mindig kevés, fogadj el. tudnám, mi zajlik.